Nagy Totál. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor szól tovább a Nagy Totál. A stúdióban ül velem szemben továbbra is Somodi Evelyn, kollégám, akivel a Mrs. America című HBO minisorozat elképesztő fordulatairól, illetve üzenetéről beszélgetünk. Egyébként azt még így elég szeretném mondani, így menet közben eszembe jutott, hogy amikor én először láttam ezt a sorozatot, akkor úgy éreztem, hogy hát ez nem egy szórakoztató sorozat lesz, már a témáját megfogva is itt ez inkább egy ilyen húsba vágó dráma. Viszont érdekes módon nagyon szórakoztató. Tehát maga a körítése az inkább egy kicsit ilyen néhol már thrilleres, krimis beütést tartalmaz ezekkel a politikai játszmákkal, és nagyon érdekesen számomra pedig kifejezetten érdekesen mutatja meg tényleg itt ennek a nőjogokért harcoló mozgalmaknak a két oldalát. Ugye a republikánus oldalról és Lefrey-ről, ugye a főszereplőről, Kate Blanchettről már sokat beszéltünk, de most talán kicsit kanyarodjunk át a másik oldalra, hiszen két pólusú a sorozat. Egyrészt ott van Schlafly, aki összeszervezi a republikánusokat, gyakorlatilag nagyon-nagyon erős kompromisszumok árán, de mindenkit besorakoztat maga mögé, és ezért nagyon gyorsan egy nagyon erős politikai erővé tudnak válni. Miközben ott van a másik oldalon, liberális oldalon, ugye a feministákat képviselő nők, Gloria Steinem, ugye Bella, Jill, Shirley Chisholm, akik pedig nagyon erősek lehetnének, nagyon jó üzenetet közvetítenek, nagyon ügyesen kampányolnak és politizálnak, viszont ami nekik nincsen meg Schlafly-vel szemben, az az egység, tehát ők folyamatosan egymással is küzdenek, és pontosan ezzel vágják egymás alatt a fát, hogyha Gloria és Betty, aki egyébként majd róla külön beszéljünk, aki elindította a nőjogi mozgalmat Amerikában a könyvével, ugye a Női Misztikum című könyvvel, az ő csatározásuk gyakorlatilag sokkal többet árt a ügyüknek, mint Schlafly és az egész republikánus jobb oldal.
Igen, ez érdekes, hogy így említetted, hogy sokkal inkább egység van a republikánusok oldalán. Én ezt inkább úgy láttam, hogy egyszerűen másfajta berendezkedés van jelen a két oldalon, ami talán kicsit a politikai nézeteikből is fakad. A republikánus oldalon ugye egyértelműen van egy vezető, Kate Blanchett személyében, Phyllis Schlafly szerepében. Az egy sokkal úgymond diktatórikusabb rendszer, hiszen ott nem igazán tudnak mások a véleményükkel érvényesülni. Ott sokkal inkább azt látom, hogy a vezetőnek a véleménye van úgymond a többiekkel is átvetetve, ez van elsőként felkarolva.
Ezt jól mutatja az jelentés, amikor ugye a nevet választanak maguknak.
Igen, például az is egy érdekes epizód volt, és ugye ezt szembeállítva a feministákkal, ott meg sokkal inkább egy ilyen demokratikus csoportosulást látunk, ahol Gloria Steinem folyamatosan kikéri a többieknek a véleményét, leül, hogy jó, akkor ezt beszéljük meg, ti hogy gondoljátok, hogy sokkal inkább érvényesülnek az apróbb hangok, bár lehet, hogy egy ilyen mozgalmi tekintetben, amikor gyorsan kell döntés hozni, ez nem feltétlenül előrevezető, de ugyanakkor meg így van az, hogy ténylegesen érvényesülnek a feminizmusnak is ezek az eszméi, miszerint egyenlőség van, és mindenki egyformán számít a közösségben.
Igen, viszont az ő problémájuk pontosan az, hogy nagyon erős karakterek, ugye Schlafly egymaga tudja maga mögé csoportosítani a republikánus nőket, és ezért képes egy erős politikai erőt kovácsolni belőlük, és ezt igen, sokszor diktatórikus úton éri el, viszont nagyon sokszor megelképesztő kompromisszumok árán, hogy a különböző tagszervezeteiket maga mögé sorolja, a szélsőségesen vallási fanatikus asszonycsoport
vezetőjét. Igen, azért vannak egyezkedések erősen.
Igen, hogy alelnökévé teszi, csak azért, hogy hozza a szavazóit.
Viszont ez is érdekből történik.
Igen. Tehát az ügy mögé akarja őket állítani, de hajlandó ilyen szempontból a megfelelő emberekkel alkudozni. Tehát akitől kap is valamit. És itt van a másik oldal, ugye a Gloria Steinem vezette feminista, liberális oldal, ahol viszont folyamatosan egymással csatároznak, sose értenek egyet semmiben. Gyakorlatilag Bella, aki az ő mozgalmuknak a vezető alakja, ő folyamatosan küzd Betty Friedennel, aki ugye megírta a Női Misztikum című könyvet, ami többször elhangzik, hogy mindenki, aki a női jogokért bármit is, bárhogyan is küzd, az abból a könyvből inspirálódott, az a könyv nyitotta fel az ő szemüket, viszont tekintve, hogy amúgy ő egy boldogtalan nő, aki elvált, ugye, a férje lecserélte egy sokkal fiatalabb nőre, egy lányát is ritkábban látja, egyedül van, megcsömörlött, és ezt egyébként és Schlafly fel is használja ellene, hogy igen, látjátok, republikánusok, hogyha a női egyenjogúság mellett teszitek le a voksotokat, akkor ti is ennyire boldogtalanok lesztek.
Igazából azok után, hogy kiemelte, hogy a nő hibája, hogyha nem tudja kezelni a férje indulatait, igazából ez már nem is olyan meglepő, hogy a személyeskedést válassza a többi ellenfele ellen is.
Jó, mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy ezt a férjétől kapta ezt a tanácsot, hogyha jól akarsz vitázni, és a észérveit kevesek, akkor has az indulatokra is nyert ügyed van. Szóval ő kitanítják arra, hogy hogyan küzdjön gyakorlatilag. Ez magától feltétlenül nem is jutott volna eszébe, ugye látjuk a kétségbe esett készülését, amikor a férje tanítja vitázni. Szóval én azt mondom, hogy itt a feminista oldal annyira felszabdalt, hogy ezért nem tudnak egy erős politikai erővé válni végül is, mert mindig van, aki azt mondja, hogy jó, mi csak a nőkért küzdünk, de mi van a feketékkel? Jó, mi csak a nőkért küzdünk, de mi van a leszbikus nőkkel? Jó, mi küzdünk a feketékért, a leszbikusokért és a nőkért, de mi van a fekete leszbikus és transznemű nőkkel?
Igen, nagyon sok pólus van, és talán pont ezért is látszódik az, hogy kicsit kevésbé összetartóbb ez az oldal, mert hogy annyi mindennel foglalkoznak, annyi minden a szívügyük, hogy ezeken a résztémákon belül is van annak ellenvélemények a csoporton belül, és emiatt sokkal lassabb az előrejutás.
Igen, meg hát ugye az, hogy tényleg a főbb karaktereik között, ugye itt a Betty kontra Gloria, akik ugye gyakorlatilag a mozgalom vezető alakja székért versengenek egymással, akkor ott van Bella, a mozgalom egyik háttérvezetője, aki folyamatosan küzd Glóriával, aki az abortuszt akarja belevitetni a törvénymódosításba, hogy a nőknek lehetősége legyen rendelkezni a saját testük fölött. Bella meg azt mondja, hogy ez már kicsit sok, majd 4 év múlva térjünk rá vissza, most még az ügy érdekében elégedjünk meg kevesebbel, de akkor mondja Gloria, hogy hát kevesebb, hogy elégedni meg kevesebbel, hát hogyha csak mindig várunk és várunk, akkor soha nem fog történni semmi. Tehát Bella egy ilyen higgadtabb, számító politikát akar folytatni, Gloria ő hol nagyon sokat akar, hol inkább háttérbe húzódna, Betty kétségbe esetten próbál vezetőszerepbe kerülni, és így gyakorlatilag ők egymást húzzák emiatt le, mert pont pontosan ezek miatt a viták miatt van az, hogy amikor ők elkezdik marni egymást, akkor Schlafly húz egy váratlant, és érdekes módon hirtelen a republikánusok megint előnybe kerülnek.
Igen, hármójuk közül talán egyébként Bella karaktere szerintem így a legkarakánabb, vagy a legdominánsabb. Akit még eddig nem említettünk, az a Uzo Aduba által játszott Shirley Chisholm. Ő egyébként a való életben egy elnökjelölt aspiránsként volt jelen a történetben, a sorozatban meglehetősen kevés szerepet kapott, de akkor hasonlóan Bellához egy ilyen nagyon karizmatikus, politikus látszatát töltötte be, és sokkal inkább talán a jogi kérdések felé és a megoldások felé terelődött a figyelme, mint sem mondjuk a belső viszályoknak az alakítása felé.
Igen, és erre nagyon jó példa, amit most mondtál, a sorozat közepe táján bejön az a kérdés, hogy hát a politikusok azok hogyan is bánnak a titkárnőikkel. Egy nagyon erős vonulat lesz, ugye több titkárnő névtelenül elmondja, hogy az állást azt különböző szexuális szolgáltatásokért cserébe kaphatja meg. Volt olyan nő, aki azért vették fel a munkára, mert hogy bizonyos dolgokat bevállal le vagy nem, és ezek a nők viszont nem merik felvállalni a nevüket, csak elmondják a történetüket, így viszont az egész hiteltelenné válik, és inkább vádaskodás lenne, amire Bella mondja is, hogy nem használhatjuk föl, mert hát ha felhasználnánk, akkor olyan politikus férfiakat is be kellene sározniuk, akik egyébként meg az ügyük mellett állnak. Tehát
ez borzasztóan szomorú, hogy ilyenkor az érdekek előjönnek a feministáknál is egyébként.
Hát igen, csak Bella képviseli itt azt a higgadtságot és azt a racionalitást, hogyha most tényleg kiállunk, maradjunk itt a titkárnők csoportjának az érdekért, amit többen is mondanak, főleg ugye Shirley Chisholm is külön kiemeli, hogy itt vannak ezek a nők, senki nem védi meg őket, tegyünk értük, és mondja Bella, hogy de értsd meg, hát több liberális politikust is sároznunk kéne, akik biztosan kihátrálnak mögülünk, hogyha most ezt előhozzuk. Ráadásul neveink sincsenek, nem állnak oda ezek a nőmek, félnek a megalázástól és a kirúgástól, így meg csak sárdobálás lesz, ami előrébb se visz minket, és az ügyet meg konkrétan hátráltatja. Kegyetlen dolog, hogy itt választani kell, és úgy szakít fel barátságokat, és egyébként politikai kapcsolatokat, mozgalmakat, hogy gyakorlatilag tényleg így a helyes, vagy a félig helyes között kell választani.
Igen, hát nem tudom, vezetőként ez nem biztos, hogy jó húzás volt egy ilyen dolog mellett kiállni, hogy hát akik az ő érdekeiket képviselik, akkor őket így meg kellene óvni, mert onnantól kezdve azok az elméletek, amik mellett ők kiállnak, többé nem igazán lesz valid, hogy ők kiállnak mellettük, és innentől kezdve egy ilyen hitelvesztett társaságról beszélhetünk.
Igen, hát azóta nagy kése hitelességüket feláldozzák-e az előrejutás érdekében?
Hát igen, ugye ez mindkét oldalon megjelenik. Érdekes, hogy Bellánál ez nem okozott semmilyen csorbát a hatalmán, sőt, még ugye láthattuk a vége felé, hogy kiálltak mellette, és miatta mindenki felmondott. Az egy nagyon szép és látványos jelenet volt, mikor sorba mindenki vitte be a felmondó levelét.
Megtörtént ez a kiállás, és Bella renoméja úgymond nem szenvedett emiatt csorbát, ami pedig pont ellentmond kicsit annak, amit én az előbb mondtam, hogy ő töredezett volt az ő oldaluk, mert úgy látszik, hogy az összetartás mégis megvolt bennük, viszont így nem lehet politizálni, amit az meg jól mutat, hogy Schlafly gyakorlatilag sikerre tudja vinni a történetet azzal a meggyőződéssel és azzal a megalkuvó, sokszor tényleg hátbaszúró taktikával, amit alkalmaz, és egy egyértelműen rossz ügyet tud átvinni azzal, hogy átgázol mindenkin, amit talán a másik oldal egy idő után már nem akart megtenni. Jól mutatja itt a két oldal közötti, nem azt mondom, hogy sikerességet, hanem tényleg azt, hogy mit tudunk bevállalni a sikerért.
Igen, hát mindkét oldalon azért vannak úgymond hiányosságok, ahol kicsit így megdőlni látszik az, amit képviselnek, és így talán maguknak is ellent mondanak a, hát már talán halványuló, de valahol a távolban ott lebegő cél érdekében, néha ez picit, mintha így nem lenne kristálytisztán a szemük előtt, és például van az az érdekes jelenet, nekem ez az egyik kedvencem volt, visszatérve Phyllis Schlafly-ék társaságára, amikor Bella megállítja a többieket, és kérdezi őket, hogy jön-e Phyllis, vagy itt van-e már, mert akkor biztosan nem fog jönni, és akkor megkérdezi, hogy de hogy tanított nekik beszédtechnikát, nyilvános beszédet, hogyan kell egy tévében beszélni, és akkor nagyon helyesen, hogy igen, igen, ezt mind megtanította nekik, majd akkor Bella vesz egy mély levegőt, és nyugtázza, hogy hát gratulálok, akkor dolgoztok. És ugye épp ez az, ami ellen kiállnak, hogy ne dolgozzanak úgymond a házi asszonyok, hanem neveljenek gyerekeket.
Hát vagyis pont az, hogy legyen joguk megválasztani azt, hogyha otthon akarnak maradni és gyereket nevelni, ami jogot egyébként senki nem akarta tőlük elvenni, de valamiért ők nagyon féltik azt a berendezkedést.
Meg biológiailag nem, minthogyha lehetséges lenne bizonyos szinteken ennek az elvétele.
Hát igen, szóval így tényleg itt összességében az egész sorozat azt mutatja be, hogy mennyire félreértik egymást a különböző oldalak, és úgy küzd papíron mind a két oldalon nők jogai mellett, hogy igazából a legtöbb dologban, jó, most mondjuk az abortusz kérdést azt vegyük ki ebből, mert nyilvánvalóan ez egy olyan megosztó kérdés, amire jó szívvel senki nem mondhatja azt, hogy igen, ez csak is ez lehet igaz, vagy csak is az lehet igaz, és vannak még más kérdések is, de hogy pontosan az jön a képbe, amiről szó van, hogy mind a kettő csoport a nők jogaiért harcol, ami akkor is, hogy a Schlafly nem feltétlenül pont ezért, mert hogy ő amúgy a saját biztonságpolitikai karrierjét akarná ezzel előre lendíteni, bár a végén ő is szerintem elveszti a célt az úton, és inkább egy ilyen véres szájú politikai aktivistává
válik. Igen,
ez
bennem is felmerült az elején, hogy ez most teljesen hiteles a részéről, vagy ez csak egy politikai eszköz, mivel tudjuk azt, hogy már kétszer is veszített a politikai küzdelemben, nem lehet-e az, hogy kiáll egy olyan kérdés mellett, ami mellett egyébként a férfiaknak az ilyen instant bukás lenne, hogyha kiállnának mellette, ezért ő nőként megteszi, és ezzel úgymond megváltja a jegyét a úgymond férfiak által uralt politika világába.
És milyen szépen bemutatja a sorozat azt, hogy mennyire is elvág egy férfit, hogyha kiáll ezek mellett az ügyek mellett, ugye Jill férje, aki indult az alelnök jelöltségért, és pont azért, mert hogy milyen eszmék mellett áll ki a végén, Bob Dole-t választották helyette. És Jillbe akkor tudatosul, hogy azért, hogy a férje kiállt mellette és segítette őt, és ő, Jill karrierje szépen halad. Itt az a republikánus, de mégis kicsit liberális, feminista nő vonalon, ő szépen egyengeti a karrierjét, de azért, hogy a férje ki tudjon mellette állni, a saját karrierjét kellett feláldoznia.
Igen, ugye beszéltük, hogy a úgymond a két szélsőség is mutat ellentéteket önmagán belül, és akkor van az úgymond középen álló Jill személye, aki a szintiszta önmeghasonulás. Egyszerre próbál ugye részt venni a republikánus családmodellben, és nem aláásni férjének az érdekeit, közben meg magát egy feministaként definiálja, amiben nagyon sokszor látunk ellentéteket. Például, amikor hazaérkezik, és azt látja, hogy a férjének tárgyalása volt, ugye a gyerekek fennülnek a lépcsőn, mindenki vigyázban van, és akkor rá kell döbbennie, hogy hát ez szándékosan volt akkorra időzítve, amikor ő nincs otthon.
Igen, mert hogy ugye egyébként az a republikánus politikai erő egyébként tart tőle, nem szívesen venni a soraiba, és igen, akkor mentek a férjével tárgyalni, mikor tudják, hogy nincs otthon, nehogy véletlenül beleszólhasson a dolgokba. Igaz, megmondom őszintén, hogy annyi mindenről lehet beszélni ennek a filmnek a kapcsán, annyi apró aspektusa van, például, hogy még azt kis emeltük, amikor Schlafly-nek például szembesülnie kell azzal, hogy küzd a feministák ellen, küzd az abortusz ellen.
És még ott van a családja is.
Küzd a homoszexualitás ellen, miközben ugye folyamatosan szépen lassan rájön, hogy hát a legidősebb fia az valószínűleg homoszexuális, és ezt ő nem is igazán tudja feldolgozni, hiszen pont arról...
Pont a jogai ellen harcol lényegében.
Igen, pont arról prédikál, hogy ő aberrált. Azt hangoztatja, és már átveszi ezt a szót a szélsőségektől, hogy az aberráltak, és a saját fiát, és akkor aberráltnak fogja kezelni, miközben nagyon szeret, és ugye el is mondja, hogy miután teherbe esett vele az első gyerekével utána, nagyon nehezen tudott mégis, és akkor úgy érzi, hogy ő lesz az egyetlen gyereke, és pont ezért egy sokkal szorosabb kötelék van hozzá. És
igen, de azért sajnos a végén csak kimondja, hogy hát így erős utalásokat tesz, hogy azért csak jobb lenne, ha ezt eltitkolná.
Arra gondolsz például, amikor felhozza a dohányzást, hogy tudod, fiam, hogy szoktam le a dohányzásról? Apád nem szerettem, hogy dohányzom, ezért erőt vettem magamon, és az akarat erősebb volt a testnél, és néha erősebbnek kell lennünk.
Hát igen, ez igazából beleilleszkedik a karakterébe, mint ez az út, hogy így reagáljon erre az ügyre. Azért érdekes lett volna egy fordulat ennél, hogy így elgondolkozik, vagy kicsit nyitottabb lesz esetleg a feministák által képviselt dolgokra, vagy esetleg a fián keresztül így picit belefolyt volna.
Igen, én tényleg azt vártam egyébként a sorozattól, hogy pont a fia miatt fog nyitni a másik oldal felé, és próbál majd megértést, hogy a saját megértését megtalálni, hogy hogy is van most ez, mit is gondoljon. A sorozat ezt nem aknázta ki. A 9 részes sorozatról beszélünk, aminek, hogy jól tudom, ő akarnak második évadot. Tehát lehetségesen nem akarták végérvényesen elvágni itt Schlafly láncait.
Igen, meg elképzelhető, hogy szerették volna jobban a valósághoz tartani magukat, bár azért
sok
fiktív karaktereket is belevittek, igen.
Sok helyen belenyúltak a valóság. Ez minden rész elején ugye ki van mondva, hogy valós események, de vannak benne kitalált
karakterek.
Igen,
hát az alkotói szabadságot talán ez segíti a legjobban, amikor egyrészt akar valaki dokumentarista is lenni, de másrészt szeretné az, hogy egy érdekes, nézhető és történetmesélő produktumot hozzon létre. Ami még érdekes volt Schlafly-nek a családjában, az az anyjának a szerepe, mivel ő is egy kicsit ellentmond annak, amit Schlafly képvisel. Ugye ő is azt hangoztatta, hogy a nő maradjon otthon, ne dolgozzon, tehát, hogy inkább ezt a családanya modellt képviselte, és a saját édesanyja meg pont emiatt kényszerült visszaköltözni hozzájuk, mert ugye elhunyt a férje, évek óta nem dolgozott, és nem tudta magát már eltartani. De hogy még ez sem szúrt így kifejezetten szemet neki.
Méghozzá azért nem tudta eltartani, mert hogy ebben a korban úgy működött, hogy a nő a férfi után kap nyugdíjbiztosítást, egészségbiztosítást, és tekintve, hogy a anyja már özvegy volt, ezért már nem volt jogosult nyugdíjra férfi nélkül, és azt hiszem nem is meghalt a férje, hanem azt hiszem, hogy elváltak. Elvált az apa meg az anya, hogyha jól tudom, és pontosan ez, hogyha özvegy lenne, akkor még járt volna neki, de mivel a férje elhagyta az anyját, ezért az anya már nem volt jogosult ezekre az állami szociális ellátó rendszerre, és ott
maradt
egyedül.
Na és hát ez egy elég nagy piros felkiáltójel, hogy igazából akkor a nőnek onnantól kezdve kiszolgáltatottá válik az élete, csak mert nincsen házasságban.
És akkor erre mondják azt ugye Schlafly-ék, hogy hát egy nőnek az a dolga, hogy házasságban legyen, és ha házasságban van, akkor nincsen probléma. Tehát miről van akkor szó? Miért kell itt az egyenlő jogok, amikor gyakorlatilag csak egy házasság kell, és rögtön megteremtődik az egyenlőtlen egyenlőtlenség?
Igen, érdekes, hogy ennyi felelősséget helyeznek a saját vállukra, hogy a házasság az minden szempontból a nők feladata, hogy legyen, és hogy tartós legyen, és hogy lényegében ez a nők egyetlen munkája talán Schlafly-ék szerint.
Igen, viszont is azt is hozzá kell tenni, egyébként a mozgalmát pedig a férjé pénzéből finanszírozza, szóval több helyen is
aki
borul.
Egyébként csak addig támogatja, amíg nem sikeres a politikában.
Igen, mert hogyha már túl sikeres lenne, és nem lenne otthon, akkor már rögtön probléma lenne. Rengeteg mindent tudnánk még mondani, szerintem olyan izgalmas sorozat, talán, hogyha lesz második évad, akkor visszatérünk azzal is, viszont, hogyha az órára nézek, akkor azt látom, hogy most lejárt az időnk. Köszönjük kedves hallgatóink, hogy velünk tartottak, ennyi volt már a Nagy Totál, velem legközelebb szombaton a Nagy Totál ismétlésében találkozhatnak majd, illetve jövő hét kedden is, mint minden kedden szól a Nagy Totál.
Ez volt a Nagy Totál. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.